Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sziasztok, ez itt ismét a Box utca podcast, az m4sport.hu és a Nemzeti Sportrádió közös műsora. Weber Gáborral és Zsoldos Barnával fogjuk megbeszélni, hogy mi történt a hétvégén az osztrák nagydíjon, az osztrák hétvégén. Ugye főleg itt az időmérő váltott ki komolyabb visszhangot, de ezt kiveséztük már, hogy igazából ott mi is történt. Úgyhogy beszéljünk inkább elsősorban természetesen a futamról. Mert egy egészen furcsa futamunk volt, mert nagyon ígéretesen indult, izgalmasnak ígérkezett, volt is benne izgalom, de aztán a végén igazából úgy nem történt olyan nagy sztori, nagy csaták a vége felé, amikor úgy számítottunk volna rá. Ugye ott elmondta a végén Antonelli is, hogy ha még pár kör lett volna, akkor azért lehet, hogy értek volna még a csaták, hogy akkor utoléri Verstappen esetleg Russellt is. De ha már Russell, akkor most beszéljünk róla, mert most két pole pozíciót szerzett az elmúlt két hétvégén, egy második helyet, meg most egy futamgyőzelmet, ezt a futamgyőzelmet is egyébként szépen behúzta, bár nem volt könnyű dolga saját elmondása szerint, jött hátulról azért a nyomás, meg a más stratégiák. Hol van most George Russell fejben? Tehát itt most Toto Wolff fogalmazott úgy, hogy nagyon szeretnek az emberek szélsőségekben gondolkodni, hogy vagy depresszióba esünk, hogy Russell mennyire rossz, vagy mindenki kitör a mánia, hogy úristen, most Russell a VB esélyes. Hol van most ez a mutató itt a kettő között, Gábor?
Ez jellemző egyébként az ilyen közösségi média korának a szüleménye, hogy minden túlreagálva azonnal, vagy valakit világbajnoknak hirdettünk ki, vagy már le is cserélnénk, évközben kiszednénk a csapatból. Nem, ez minden egyes szezon ilyen. Ha visszanézünk bármilyen sportágat, vagy csak a Forma 1-es szűkítjük 1950-től, hát már hányszor lehetett volna ugyanezt egyszerűen évközben, és egy egész év meg az összes futam rossz szól, és az összes futamon nyújtott legjobb átlag teljesítményről. Mindenkinek vannak gyengébb periódusai, jobb periódusai. Ez most Russellnek egy magára találós periódusa talán, ugyanakkor a magában belülről kell ezt elemeznie, függetlenül attól, hogy mondtad, hogy második hely meg győzelem. Ez egyelőre még nem 100%-os a történet, csak mondjuk úgy, hogy jobban tele lett a pohár a félig tele pohárhoz képest. Mert a második helyet megörökölte ugye Barcelonában Antonelli technikai hibáját követően. Itt meg ugyan nyert, de hogyha a tempóját nézi, már pedig versenyzőként azt is nézen. A pole pozíciót szóba hoztad, és az volt egyébként a kulcsa ennek a győzelemnek, hogy előről rajtolt Antonelli pedig ugye a második sorból, amiből aztán jöttek hibái is. Mert hogyha egymás mellett indulnak, hogy végig egymás mellett megy a két Mercedes, illetve egymás mögött, akkor nagyon nehéz dolga lett volna Russellnek Antonellinek, aki érezhetően a tegnapi futamon is az átlag tempóját nézve valamivel gyorsabb volt. És ez, amit Russellnek keresnie kell, hogy hol van ez a plusz tempó, amit Antonelli megtalál, ő meg egyelőre nem. Most a tegnapi futamból kihozta a maximumot, de versenyzőket tudom, hogy az ember belülről ilyenkor már azt keresi, hogy oké, de mi lett volna, ha nincs ilyen szerencsém Antonellivel, ha nem hibázgat ennyit, hanem ott van rögtön a sarkamban, akkor nem biztos, hogy vissza tudta volna verni a támadásait.
Balra nagyokat bólogattál, akkor osztod Gábor véleményét?
Igen, én is így gondolom, hogy ha Russell valóban őszinte önmagához, akkor az lehet a verdiktje, hogy ezen a hétvégén ő volt az összeszedettebb versenyző, viszont Antonelli volt a gyorsabb. És szerintem ez egy versenyzőt nagyon tudja bosszantani belülről, és nagyon tudja marni belülről, de ehhez tényleg kell ez a kellő őszinteség, ami szerintem benne van. És valóban így van, hogy ezen a pályán, ezen a versenyen nagyon-nagyon fontos volt a pályapozíció, ez akár a gumik túlmelegedését, az autó túlmelegedését is érintve, és akár csak nyilván az aerodinamikai tulajdonságokat, és Russellnek éreznie kell, hogy ő a pole pozícióban indulva úgy szerezte meg éppen csak a győzelmet 1,6 és 1,9 tizedes előnnyel, hogy a két riválisa folyamatosan kerék-kerék elleni csatákat vívtak, Verstappent feltartotta Hamilton, ők is egy jót csatáztak, Antonellinek kétszer kellett megelőzni a pályán Leclerc, és több olyan nüansz volt például magának Antonellinek a versenyében is, ami hogyha egy picit másképp alakul, akkor megnyerhette volna ezt a futamot. Ugye ő is elismerte teljesen nyilvánvaló, hogy az első egy-két köre nem sikerült jól, ott elég szétszórt volt, vagy hogyha egy icipicit türelmesebb a VSC-nél, és vár egy kört, és abban a fázisban éri el, akkor már szintén sok időt nyerhetett volna. Én azt gondolom, hogy ha ez egy normál időmérő, és nincs ott Verstappen kicsúszása, vagy befejezi ezt a kört, és ugyanebben a sorrendben indulnak, tehát mondjuk Russell, Antonelli, Verstappen, akkor ez a verseny nagyon könnyen érhetett volna úgy véget, hogy Antonelli, Verstappen, Russell.
És a Barcelonában is ezt láttuk a futamon, hogy ugye, amikor, hogy megelőzte Antonelli Russellt, hogy folyamatosan jött rá, megelőzte a pályán, ugye jött utána a technikai hiba, tehát hogy valóban azt lehet látni, hogy a verseny körülmények között Antonelli ezt az autót továbbra is jobban tudja használni, és ezt egyről Russell sem találja erre a megoldást. Az időmérő után sem tudta, hogy honnan jött ez a kör, mert mondta, hogy egészen végig szenvedett, a Q3-ban szinte varázsütésre úgy érezte magát, mint a tavalyi autókban, vagy az előző ére autóiban, annyira jól klappolt minden, de nem tudta, hogy ennek mi az oka.
Elképesztő módon nőtt az aszfalt tapadása az egész időmérő alatt, hogy emlékeztek rá, többször szóba is hoztuk közvetítés közben, és nagyon látványos volt, hogy a köridők javultak. Ugye legtöbbször azt látjuk, hogy elindul a Q1, akkor ott nagyon sokat javul, hiszen 22 autó van még pályán, megy a gumizódás, aztán hogy megyünk a Q3 fele, egyre csökken a javulás mértéke, vagy már csak nagyon minimális. Ehhez képest most azt láttuk ebben a pokoli hőségben, ami ritka, hogy folyamatosan, sőt, a Q3-ban extrém módon nőtt a tapadás, extrém módon nőttek az átvihető kanyarsebességek, és erre valahogy Russell nagyon ráérzett. Valószínűleg ez egy véletlen volt, hogy pont betalált abban a körben, de van ilyen, történik ilyen az ember, hogy tökéletesen megérzi az aktuális, abban a körben elérhető maximális tapadás, és ezt ki is tudja használni. És ez Russellnek jókor volt jó helyen, és erre az épülő plusz tapadásra nagyon jó tudott építeni, a többiek meg itt-ott bele-bele hibázgattak. Illetve hát ugye voltak itt mondjuk a javítást a Verstappenféle baleset vette, amelyenek az esélyt. Itt a lélek jelenlét, meg talán a tapasztalat Russell oldalán azért mindenképp számított, és talán ez az a pont, amire támaszkodhat az egész szezonja tekintetében. Tehát most azt keresi, hogy hol van Antonelli tempója, nem biztos, hogy mindig mindenhol meg fogja találni, de nyilvánvalóan közeledni kell hozzá. Viszont ha azt nézi, hogy mi kell ahhoz, hogy világbajnok legyen, az kiegyensúlyozott konstans teljesítmény, az összes olyan csavart labda elől elhajolni, vagy éppen elkapni és visszadobni, amit majd a sors rájuk mér, és ebben van tapasztalati előnye, és úgy látszik, ezen a hétvégén egyébként működött némi szerencsével, meg némi lélek jelenléttel és jókorozott jó döntésekkel, meg a hiba nélküli vezetéssel. Tehát Antonelli erőszakos, agresszíven vezeti ezt az autót, kicsit más stílusban, nem is kicsit más stílusban vezetnek, és most itt Russell talán ez, amire építhet, hogy oké, kisrác, szaladgáljál itt, izmozzál a 100%-on, én majd 99,5%-on le fogom hozni ezt a VB-t, de még mindig 40 pontos hátrányt kell behozni, tehát nincs abban a kényelmes helyzetben, hogy ő vezet, és Antonelli támadja, pont fordítva van, neki kellene támadni Antonelli, tehát ez a kényelmetlenebbik felállás.
És igazából amíg versenyen nem tudja úgymond azt a teljesítményt nyújtani, hogy egyértelműen azt mondjuk, hogy igen, jobb, gyorsabb Antonellinél, hanem tényleg úgy tűnik, hogy ez az autó egyelőre jobban fekszik Antonellinek, vagy ezek az idei konstrukció. Ugye Russellnek volt egy érdekes félmondata a sajtótájékoztatón, ott azt mondta, hogy az előző érában lévő Pirelli gumikat ő már kiismerte, hogy hogy kell életben tartani, érdesebb, simább aszfalton, viszont ebben az érában ezt még tanulja, és hogy ezen a futamon, most itt Spielbergben, abnormálisan kellett vezetnie ahhoz, hogy a gumikat életben tartsa. Tehát lehet, hogy emiatt sem volt meg a tempója, viszont ez ugye arra utalhat, hogy az ő vezetési stílusa ezekkel a gumikkal kevésbé kompatibilis, mint mondjuk Antonelli, akinek valahogy lehet, hogy ez a vele született képessége, ez a vezetési stílusa, az valahogy jobban kompatibilis ezeknek a gumiknak a kezelésében. Erről mit gondoltok?
Én abszolút érzem a párhuzamot a tavalyi McLaren-es Bell harccal az idény elejét tekintve. Tehát Norris ugyanezeket mondta, hogy a tavalyi autóval sokkal magabiztosabban éreztem magam, sokkal kényelmesebben, természetesebben tudtam vezetni, nem kellett hozzá ugye nagyon sokat elemezni, és ott is ez volt, hogy azért ő is nyeregetett futamokat, de azért éreztük, hogy hát ez nem igazán stimmel. Pont az osztrák nagydíj volt, amit megnyert, de mindenki látta, hogy Piastri volt a gyorsabb, mert ott a sarkát taposta. És hogyha Russell esetleg ebből erőt tudna meríteni, vagy akár a büszkeségét félretéve oda menni Norrishoz és megkérdezni, hogy te egyébként ez hogy fordítottad meg, akkor szerintem lehet keresni valója, de tényleg nagyon bosszantó lehet, mert hát ezt mi is láttuk, hogy nagyon jól helytált Hamiltonnal szemben is azokban az években, tavaly azért Antonellit is rendbe tette. Ez pech, hogy amikor tiéd a leggyorsabb autó, akkor pont egy olyan generációs konstrukció jön, amire nem érzel rá annyira, de olyan hosszú ez az idény, hogy én még nem írnám le Russellt, és nem zárnék ki egy hasonló feltámadást, mint amit Norristól láttunk, mert pontosan ilyen nyár elején ő rá is gyakorlatilag keresztet vetettünk.
Gábor?
Egyetértek Barnával, itt annyi esetleg még, ami hozzáfűznék, hogy azért Antonellit ne vegyük el a fejlődési mértékének a megünneplését, mert hogy azért ő elképesztően sokat lépett előre, az elsőre volt a tavalyi, tehát Russellnek mondjuk, hogy azért tavaly nem volt nehéz dolga ilyen szempontból, és hozta is a kötelezőt, és itt most Antonellinél van egy olyan fejlődési lépcső, ami azért, és még mindig van benne potenciál, ami és ezért nem tudok Barnával vitatkozni, mert nehéz megmondani azt, hogy Antonelli is megint belesüged egy ilyen kicsit ilyen gödörbe a teljesítmény szempontjából, hogy tavaly is láttuk nála, most nincsenek azért jelen, mert tavaly ilyenkor már volt erre utalójá, most egyáltalán nem látszik. Ettől még, ahogy közeledünk a bajnokság döntő szakasza fele, ezért ez pszichésen hathat rá. Gyorsan hozzáteszem, hogy abban a korban van, amikor egyáltalán nem biztos, hogy ez hat pszichésen. Tehát egy 19 éves srácra egyáltalán nem biztos, hogy ugyanúgy hat a világbajnoki esélynek a nyomása, mint egy 24-25 évesre, aki már néhány évet eltöltött a Forma 1-ben, tudja, hogy mivel játszik. Antonelli most jött meg. Tehát egyáltalán ez egy óriási veszély egyébként Russellre nézve. Nem biztos, hogy őt pszichésen ilyen szempontból ki tudja billenteni, vagy ez jelent bármilyen negatívon Antonelli teljesítményére, de az valóban benne lehet a pakliban. Én nem számítok rá, de ettől még előfordulhat, hogy Antonellinek lesz egy pici kis megbicsaklása, pici bizonytalansága néhány futamon keresztül, és azt Russellnek akkor durván ki kell használni, mert akkor tud legalizálni.
Ráadásul Russellen meg ott van ez a fajta nyomás, mert egy nagyon klasszikus pályafutás futott be eddig, tehát ugye megnyerte a Forma 3, Forma 2-t, 3 évet eltöltött egy abszolút fiók csapatnál, segítettek a fejlődésében, tehát olyan szinten bejárta azt az utat, amit így kvázi elképzel az ember egy Forma 1-es versenyzőnek, akiben benne van abszolút a potenciál, de nem az, hogy egyből mélyvízünk, mondjuk akár adott esetben Hamilton annó, vagy akár Verstappen is mondhatom, tudom, hogy szerepelt ugye a Toro Rossónál, de hogy azért ő is elég hamar, hogy becsobbant ebbe a bizonyos mélyvízbe. Viszont Russell ténylegesen fel volt építve, az, hogy most az előző éra autója a Mercedesnek, vagy autója, igen, az nem sikerült annyira jól, az nem az ő hibája, de hogy most van ez az esély, és hogy neki viszont ott van már ez az évek óta épülő, hogy már pedig VB, ő magáról is kijelentette, hogy VB esélyes, ő készen áll olyan szinten a vezetésileg, úgyhogy ezt neki mindenképpen ezt jobban majd helyre kell raknia, majd ha élesedik a helyzet. Most még így ennyi hétvége után, hogy még tényleg a szezon nagy része hátra van, vagy nagyobb része hátra van, így ezen még nem biztos, hogy ő is ezen gondolkodik. De kanyarodjunk rá a Ferrari-ra, ugye sokan őket várták fő kihívónak, akár is Spielbergben is, nyilván ott nagy volt a hype, akár ugye, mint a Toto Wolff is utalt erre, hogy most épp ott nagy volt a mánia, hogy ugye megnyerték a barcelonai futamot. Ennek ellenére ez egy elég csalódást keltő futam volt most nekik. Ugye nem is álltak dobogóra, volt egy kérdőjeles stratégia Hamiltonnál, nem jött be, de hogy itt a fő probléma az volt, hogy a hátsó tengelyen iszonyatosan koptak a gumik, tehát a hátsó kerekek. Ez egy pályaspecifikus probléma, vagy egy konstrukció probléma inkább, Gábor, szerinted?
A kettő együtt. Tehát ezen a pályán nyilván a hátsó tengelynek van nagyobb szerepe, a nagyon agresszív kigyorsítások a lassú derékszögű kanyarokból, vagy akár még a középgyors kanyarokból is láttuk. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy jöttek ki mondjuk akár az egyesből, vagy a négyesből, ott is nagyon sokszor ugye riszálta a fenekét a legtöbb ott. És a Ferrari-nál ugye ez még hozzájön az, hogy konstrukcióját tekintve a kisebb turbó miatt eleve a gázreakciója jobb, tehát nagyobb a nyomaték hirtelen alacsony a fordulatszámon. És ez az, ami nagyon gyilkolja a hátsó gumikat. Habár a Ferrari-nak ugye jellemzően nagyobb leszorítás beállításai vannak az idei évben, mint a legtöbb közeli versenytársának, de ettől még ez az extra nyomaték, ez olyan hirtelen jön, és annyira valószínűleg nehezebben vezethetővé teszi az autót. Ugye ott tudnak egyébként igazán előnyt szerezni, ahogy kijön, nagyobb kanyartempót is próbálnak, és a legtöbbször visznek is át, és aztán ez a nagyobb kanyartempóról való ki lövés utána, hogy aztán megpróbálják. Tegnap egyébként, ha emlékeztek erre, a lihegőben utalt is talán Antonelli, de lehet, hogy Russell volt, hogy, hogy a Mercedes, vagy a Ferrarik milyen hamar használják már az elektromos energiájukat a kanyar kijáraton, hogy mennyire elképesztő módon, és aztán azért fogynak el a végére, mert hogy az elején túl sokat rátesznek. Ugye ez is egy stratégia, ez is egy motor beállítási stratégia, hangulási stratégia, hogy az egyenes elejét túljuk meg, mert azzal lehet a legtöbb erőt, vagy időt nyerni, viszont azzal koptatod, azzal gyilkod, leginkább a hátsókat, és hogyha a hátsó futóműved, meg az összeszorító erőd nem alkalmas arra, hogy ezt az extra többletet átvigye, akkor bizony túl koptatod a hátsó gumikat.
Szerinted itt Barna, ha ugye Ferrari azért második, harmadik helyről rajta, tehát kiváló pozícióból vágtak neki a futamnak, ha ott az első körben nincs akár a Hamilton Verstappen csata, hanem mondjuk meg tudják őrizni a pozíciót, akkor lehetett volna dobogó esélyük adott esetben, vagy ez a kopás ez olyan szinten meghatározta az ő futamukat, hogy igazából ha ottan okosabban is mennek, úgymond most az okosabbat idézőjelbe teszem, mert nyilván, hogyha pozícióért küzdesz, akkor megküzdesz érte, vagy hogy akkor meglehetette volna esetleg a dobogósáj, vagy egy jobb stratégiával, amit sokan kritizálták, ugye Hamilton stratégiáját, hogy nagyon korán kihívták, de hát igazából, ha ennyire kopnak a gumik, akkor mit csinálsz?
Szerintem most nem feltétlenül. Tehát látva a két Mercedes és Verstappen tempóját, én nagyon nehezen tudok elképzelni olyan forgatókönyvet, hogy Hamilton odaért volna akár a harmadik helyre is. Tehát Verstappen mind a kétszer utolérte, és az egyik alkalommal ugye meg is tudta előzni úgy, hogy előtte maradt. És amiről mostanában kevesebb szó esik, hogy ez a rajtvarázslat is elpárolgott a Ferrari-tól, tehát legutóbb Miami-ban láttunk tőlük ilyen csoda rajtot. Monakóban és Montrealban még azt gondoltuk, hogy azért, mert közel van az egyes kanyar, de a legutóbbi két helyszínen is semmi extra nem volt az első métereken, tehát ez is egy hátrányuk, és van ez a mondás, hogy aki Barcelonában gyors, az valószínűleg mindenhol, ez most itt megdőlt Spielbergben, és valószínűleg egyébként, hogy több jelét láttuk volna az ilyen kanyar típusú sokban való szenvedésnek, hogyha Barcelonában még megvan a sikán, mert ezekben az elnyújtott barcelonai közepes tempójú kanyarokban ez nem volt ennyire feltűnő, ezért is tudott többek között nyerni Hamilton, és innentől már tényleg igaz, amit Leclerc mondanak, hogy akárhogy is variálsz a stratégiával, hogyha nincs meg a teljesítmény, hogyha állandóan túlmelegedéssel küszködsz és a hátsó gumik ennyire kopnak, Hamilton elmondta, hogy ő előre tudta, hogy ezt nem fogja tudni két kiállással megcsinálni, és igazából utána már futottak úgymond az eredmény után, egy elég szerencsétlen stratégia sült ki belőle, tehát úgy volt három kiálláson, hogy a 44. körbe letudta már a harmadikat, tehát majdnem a verseny felénél már túl volt három kiálláson, de ez is csak azt mutatta, hogy próbálkoztak mindenfélével. Most Vasseur azt mondja, hogy túlságosan a Mercedesre koncentráltak, hogy tartsák velük a lépést, és ezért elkoptatták a gumit. Most egy győzelem után, hát mire koncentráljanak? Szóval szerintem ez túl önkritikus gondolkodás. De mondom, ez szerintem meglepetés. Tehát egy Barcelona győzelem után ennyire alárendelt szerepet játszani, hogy a jobbik autó 26 másodperccel ér a győztes mögött célba. Úgyhogy ez valószínűleg pályaspecifikus, és az ilyen kanyarokat és a kigyorsításokat rendbe kell tenni a jövőben.
És ugye beszéljünk akkor most a rosszabbik Ferrari-ról is egy picit, mondja Leclerc a második helyről rajtott, és nyolcadik lett, tehát nagyon-nagyon visszaesett, és továbbra sem találja a kiutat ebből a gödörből, amibe került, ami az időmérő egy pici reménysugár volt számára, bár minden bizonyal Antonelli megelőzte volna a két Ferrari-t, ha befejezi a körét. De Leclerc nagyon nem találja egyelőre itt a helyét, itt az elmúlt, hát nem is tudom, 3-4 futamon főleg, ugye ő is hibázott, most ez is jön, és megint az látszódott, hogy Hamilton ugye mögül rajtolt, és mégis futamon Hamilton volt a jobb versenyző, vagy ő érte sokkal jobb eredményt, ő volt inkább versenyben a többiekkel. Mi történik most megint Leclerc-rel, most ez az osztrák nagydíj, ez mit jelent számára, és ebből, mit tartogat számára mondjuk a közeljövő, mondjuk a három futam a nyári szünetig?
Ez egy nehéz futam volt mindkét Ferrari pilótának, és ugye annyit Leclerc védelmében azért tegyünk hozzá, hogy mindkét a három kiállásra kényszerültek, és Hamiltonnak volt egy virtuális fázis alatti 10 másodperces időnyeressége, tehát azért volt egy félig ingyen kiállásra maradjunk annyiba, de ettől függetlenül Hamilton tűnt versenytávon összeszedette meg, de nem sokkal, 5.-8. hely, ugye végén már csak azért vállalták be azt az extra cserét, mert minden mindegy volt. Alapvetően itt a gumikopás ölte meg mindkettőjük futamát. Ugye Leclerc egy ideig még jól is állt, csak nagyon korán hozták, és ennek meg is itt a levét a végén, mert egyszer nem maradt. Mind a kettéknél az látszott kigyorsítások közben, hogy ficánkol a hátsó tengely folyamatosan, És alapvetően ugye Leclerc beállításokkal próbál elmenni abba az irányba, amiben jól érzi magát, most mondta, hogy az időmérőn meg is volt, ott is volt ugye az első sorban, de hogy ez a futamra egyáltalán nem működött. Tehát, hogy itt tegyük hozzá, egy extrém hőség volt. Tehát az ilyen nagy melegben nagyon ritkán mennek, néha nálunk, meg egy-két pályán, de ezért alapvetően ez a 35 fok, 50 fok fölötti aszfalt hőmérséklet azért nem minden hétvégén jön elő, nagy átlagban azért egy 5-8 fokkal hűvösebb van. És lehet, hogy ez már az a tartomány, amikor Ferrari kikerült a saját ideális ablakából, a Mercedes meg jól működött. A Red Bull szempontjából egyébként ez egy érdekes hétvége volt, mert bármennyit szenvedtek még pénteken az újítások munkára fogásával, meg kiismerésével, aztán szombattól, meg különösen vasárnapban elképesztően jól kezdett működni, de és pont ilyen körülmények között, ami a legnehezebb. Tehát, hogyha ebben jól működik a Red Bull, akkor igazából ez egy hihetetlen jó újítás volt, de vissza a Ferrarihoz. Leclercnél valószínűleg itt mélyebbre kell ásni, mert ez most már egy tendencia, most már 4 futamon keresztül, ha bár jó volt az időmérője, de a futamon nem maradt semmiféle esélye. Hamilton látszik, hogy nagy formában van, azért próbálja, a régi magát idézi abszolút, és az a csatája Verstappennel az is pont annyira volt kemény és rámenős, amennyire kellett, oda támadás, visszatámadás, de igazából neki sem volt. Tehát életlen késsel mentek ebbe a csatába, és életlen késsel, amikor eleve próbálod a saját magabiztosságodat visszaszerezni Leclerc szempontjából, azzal csak még többet ártasz magadnak. Tehát Leclerc azért van nehéz helyzetben, mert ez egy nem barcelonai erősségű hétvége volt a Ferrarinek, hanem ez egy gyenge hétvége volt a Ferrarinek, tehát ebben jót találni nagyon nehéz volt, és nem is sikerült.
El is mondta, igen, hogy keresi az önbizalmát itt a hibá, akár az ő saját hibái miatt is most építi vissza magát, és hogy ez nem egy egyszerű folyamat. Még a Ferrari-nál maradva, aztán rátérünk a Red Bullra, hogy Toto Wolff mondta, hogy a Ferrari csak úgy dobálja a fejlesztéseket az autóra, és hogy szerinte az a, hogy a költségvetési sapkát azt így hamarosan nagyjából elérik, és akkor már nem tudnak fejleszteni. Mit gondolsz erről, Barnabe? Van igazság szerinted, és nyilván nem látunk bele, hogy melyik fejlesztés mennyibe kerül, meg hogy állnak, meg ilyenekbe, de hogy ezt így, vagy ez inkább ez is ilyen pszichológiai hadviselés?
Szerintem van benne igazság, de inkább általánosságban véve, tehát most én nem PC-zném ki a Ferrarit, mert például a Red Bullnál is beismerték, hogy ők ezt a stratégiát választják, hogy most megpróbálják megnyomni az elejét, kicsit ornehézen, így a fejlesztések számát meg a mennyiségét tekintve, és aztán majd meglátják, hogy ennek mi lesz a kifutása. Alonso is panaszkodott rá, ugye volt ez a megjegyzése, hogy pénzgyártó gépek vannak itt egyes csapatoknál. Mert egyébként még ha vannak is, mindegy, mert a költségvetési plafon egyébként mindenkinek fogja a kezét, és akkor talán ez Wolfnak volt egy ilyen megjegyzés, hogy remélhetőleg, mert ugye ez minden évben, amióta bevezették ezt a rendszert, fölvetődnek kételyek, de hát bízzunk benne, hogy mindenki betartja, de én is azt látom, hogy ez egy általános trend itt ebben a vadonatúj technikai éra elején, hogy megpróbálják az elejét megnyomni, mert egyébként azt McKees mondta, hogy ha látod, hogy van fejlesztési potenciál egy területen, akkor az nagyon nehéz kiaknázatlanul hagyni, és inkább megpróbálsz minél előbb előnyöket kiépíteni, úgy, ahogy ezen a hétvégén láttuk, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz a folytatás.
Hát minél, ugyanúgy, mint vezetés közben, tehát minden inkább az egyenes elején szerzed meg a tempót, azt végigviszed az egész egyenesen, ugyanúgy, ha még a szezon elején működnek a fejlesztéseid, azt minél több versenyen tudod kihasználni, csak az utolsó 3 versenyen hozom valami komolyat, az már nem sokat fog segíteni rajtad az egész szezon tekintetében.
Igen, és a Red Bull az úgy tűnik, hogy tényleg beváltak ezek a fejlesztések. Ugye Verstappentől megkérdezték, hogy igazából miben volt jobb az autó, annyit mondta, hogy nagyobb tapadás és nagyobb kanyartempó ennek köszönhetően. Ennyi volt, egy mondatos választ adott itt a sajtótájékoztatón, és igazából ilyen egyszerű ez a
történet. Ez pofon egyszerű, amikor működik, nem?
Igen,
ebben nincs semmi.
Ilyen egyszerű.
Igen, úgyhogy ő is boldog volt, bár mondta, hogy a futam második felében eléggé sokat szenvedett a hátsó tengelyel ő is, tehát hogy nem volt ez egy ilyen sétagalop neki sem, még úgy is, hogy egyébként ott egyébként jött fel, vagy ő is zárkozott fel Russell a probléma
ellenére is. Volt is egy komoly megcsúszás az egyes kanyarban.
Volt, úgyhogy, de hogy most optimista hangulatban van, nyilván ettől függetlenül nem kedveltem meg ezeket az autókat, tehát félreértés ne essék, hogy legalább ha már ugye azt mondta, hogy ha végre újra győzelemért tudott csatázni, a szezonban kb. Először, ez mindenképpen egy pozitív jelzés nála, és ugye Adjar is 6. lett, tehát ténylegesen ezek a fejlesztések úgy tűnik, hogy így itt legalábbis Spielbergben működtek. Akkor most megint nem lehet nagyon belülni, hogy a Mercedes mögött ki a második erő, mert tényleg ez pályáról pályára változik. Most akkor, tehát amikor mondjuk beharangozunk majd Silverstone-t hamarosan, akkor most mondjuk azt, hogy a Red Bulltól várjunk sokat, vagy esetleg most akkor a McLaren jön valahonnan elő a sötétből, vagy pedig a Ferrari magára talál megint. Vagy most nyilván sokan mondják ugye a Verstappen faktort is, mire számítsunk most a Red Bulltól így közel hosszú távon, vagy várjunk megint pár futamot, és lehet, hogy teljesen más lesz a következő három futam is.
Hát szerintem ez így fog még menni nagyjából az év. Ezt mondtam is Dani a közvetítés közben, hogy milyen furcsa szezonunk van, hogy egyszerűen jó, hogy a Mercedes hegemóniát látjuk, de hogy az alapvetően mögöttük, vagy körülöttük olyan nagyon nagy kavarodás van. Ez egyébként izgalmat ad mindenképp a szezonhoz. Nehéz pálya ez a Silverstone, ami a hétvégén jön, mert ebben a szabályrendszerben ez egy elképesztően energiaigényes pálya lesz, és ennek hiány vannak idén, mint tudjuk. Tehát itt elsősorban annak lesz jó sora, akinek a leghatékonyabb az energia viszonyú rendszer, legerősebb a motorja, tehát most megint a Mercedeshez térünk vissza. És ennek kapcsán akkor a McLarennek jöhet talán egy előreugrás Silverstone-ra. Ugye a Ferrari, ha ránézünk a vonalvezetésre, akkor azt mondhatnánk, hogy sok a gyors kanyar, az Ferrari-nak kedvez, de van rengeteg olyan lassú, szűk kanyar, amiből ki kell gyorsítani, ami nyírja a hátsó gumikat. Ez megint csak viszont a másik oldalra billenti át a Ferrari, tehát van nekik jó, meg rossz is ezen a pályán. A Red Bull lehet az, akiket nagyon nehéz olvasni, mert egyelőre ezt a konstrukciót itt láttuk először, ezt a fejlesztési csomagot, de miután nőtt a kanyartempó, nőtt a leszorító erő, és egy kanyargós pályára megyünk, motorerejük meg egyébként van, és jó az egyenesbeli tempójuk. Tehát alapvetően az is lehet, hogy a Red Bullnak ezzel a fejlesztési csomaggal Silverstone kifejezetten kedvező lesz. Úgyhogy most jól elmondtam, hogy megint csak nem lehet megmondani, hogy ki lesz a Mercedes mögött a második erő, de az nagyon meglepne, hogyha a Mercedes ezen a hétvégén, ezen a pályán ne tudna az év elejéhez hasonló előnybe kerülni. Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy a Silverstone úgy fog feküdni a Mercedesnek, hogy sokkal határozottabb egy-kettőben lehetnek időmérőn megversenyen is.
Ferszeppen annyit mondott, hogy amikor a szimulátorban ment Silverstone-ban, akkor egyszer elröhögte magát. Tehát, hogy ugye nagyon sok energiát igényel, de nincs visszatöltési lehetőség. Ami Spielbergben ugye megvolt a féktávokon, vissza tudtak tölteni. Na, az itt nem lesz, tehát megint jön majd a superclipping az egyenesekben, tehát megint
ez... A kanyarokban.
Igen, tehát készülhetünk majd erre, tehát hogy ez, és mondta, hogy egy teljesen más pályára készül, úgymond, mint amit megszokott az elmúlt években, hogy máshogy kell versenyezni megint csak. Hát, na, tehát ott valószínűleg eredménytől függetlenül nem a boldog felszállapent fogjuk látni, mert ezt az, amit ő nagyon utál ebben a szabályrendszerben. Úgyhogy erre majd, hát már kíváncsi a váró nyilatkozatait. Mondjuk, ha jobb lesz a Red Bull, akkor azért lehet, hogy ő se lesz annyira elszontyolódva. Barna, te mire számítasz, csak így akkor, ha már itt maradt, most megragadtuk itt Silverstone-t, így a brit nagydíj kapcsán, akár ilyen szempontból, akár pedig így az erős sorrend szempontjából. Mit gondolsz akár a McLarenről, hogy esetleg itt, akik saját magukat semmilyennek nevezték, vagy hogy hát így nem is nevezték, de hogy mindenki titulálja őket, hogy esetleg lehet ez egy olyan pálya, ahol kicsit előtérnek a fénybe?
Hát akár lehet, mert ugye Mercedes motor hajtja őket, és ők azt az utat választják, hogy szinte minden helyszínre hoznak egy kis apróságot. Ők egy eltérő filozófiát választottak, de tényleg érdekes ez a helyzet a Mercedes mögött. Tehát Miami-ban Norris harcolt a győzelemért Antonellivel, Barcelonában Hamiltonnak le is sikerült legyőzni a Ferrarival, most Verstappen 2 másodpercen belül végzett Russellhez képest, tehát tényleg nagyon-nagyon nehéz olvasni, és még Verstappen nyilatkozataiból is nehéz kiindulni, mert ő még van, hogy pénteken is azt mondja, hogy ez az autó vezethetetlen, és aztán 24 órával később meg a pole pozícióért harcol. Úgyhogy most is ugye mondta, hogy kínjában nevetett a szimulátorba. Az egy dolog, aztán lehet, hogy még pénteken is döcögősen indulnak, szombaton meg leesik az állunk, mert összerak egy olyan kör. De egyébként volt olyan éve is, hogy szombaton hirtelen nagyon előrelépett az időmérőn, aztán a verseny körülmények között meg tényleg rossz volt a Red Bull Silverstone-ban. Tehát nagyon-nagyon képlékeny a helyzet. Tényleg az jelenteni a meglepetést, ha nem valamelyik Mercedes pilóta győzne, de hát ebben az évben már semmit nem lehet kizárni.
De akkor itt várhatóan itt megint fontos lesz a programozás majd, a visszatöltés programozás a csapatoknál, hogy akkor az hogy
nagyon
hogy
óriási, ezek nem ebbe gondolkodik az emberünk, hogy egy versenyt elkezd nézni, de hatalmas jelentősége lesz annak, hogy oldják meg ezekre a gyors nyújtott kanyarokra, amiben folyamatosan vissza is kell nyerni. Tehát ugye, amikor már nem padlógázon mennek, akkor meg kell próbálni kicsit lefejni abból a teljesítményből, ami a rendelkezésre. Sok hosszú nyújtott kanyar van, amiben ilyen tartott gázon, félgázon, háromnegyed gázon vagy negyed gázon mennek, és az ellen kell tudni visszanyerni, mert úgy tudnak még plusz energiához nyújtni, mert féktáv nincs sok. Még egy dolog fontos, talán McLaren szempontból, hogy a McLarennek ugye a legrövidebbek az áttételei a 3. fokozattól a 8. de extrém módon a többiekhez képest, különösen Mercedes berkeken belül. És ez egy olyan pálya, ahol nincsenek extrém hosszú egyenesek. Nagy az átlag tempó, hosszú, gyors kanyarok vannak, de ha megnézitek, az egyenesek hossza inkább ilyen középhosszú. Tehát itt nem 3.50-eket mennek. És ezért a rövid fokozatkiosztású McLarennek, ez lehet, hogy nagyon emiatt feküdni fog, mert sokkal hatékonyabban van elosztva erre a pályára a saját fokozatkiosztásuk. Ez ugye egy év elején választott megoldás, ki milyen áttételekkel megy. Úgyhogy lehet, hogy a McLaren emiatt hatékonyságot fog növelni, és ez hozza őket majd előre mondjuk második helyre a Mercedes szorosan követő bolyba.
A hétvégén tehát az angol nagydíjjal folytatódik, vagyis hát a brit nagydíjjal folytatódik a Forma 1-es szezon betétfutamokkal, úgyhogy mindent közvetítünk majd a közmédia felületein, és ne felejtsétek el, hogy Molnár Martin is versenyez a Hungaroringen ezen a hétvégén, úgyhogy ha tehetitek, akkor menjetek és szurkoljatok neki élőben. Weber Gábornak és Zsoldos Banának pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és megbeszéltük, mi történt Spielbergben, mit történhet Silverstone-ban, Box utca podcast-tel pedig jövő héten is jelentkezünk. Sziasztok, én Pattantyús Lőrinc voltam.
Ez volt a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
Olyan alabanc, mint a sárkány, ha egy fejét levágott, hét nő helyette.
Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
Sem erőszakkal.
Mit fizettek a jószágért?
Eszni! Vissza is adom!
Sem szép szóval.
Tudja, mi ez?
Rebeli!
Az egész bandát megmutatom!
De csellel sem egyszerű.
Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Én szakítom.